Egy földön, egy világban élünk mindannyian, és folyamatosan haladunk a teljesebb élet felé az úton szeretteinkkel, családunkkal és közösségünkkel. Éppen ezért fontos, hogy felismerjük, amikor mérföldkövekhez érkezünk. Megálljunk egy pillanatra és megértsük, hogyan is jutottunk idáig, majd megújult lendülettel folytassuk utunkat. Közel 500 évvel ezelőtt, 1517-ben Luther Márton új utat teremtett mindannyiunknak 95 tételével, hiszen olyan világméretű változást indított el, amelynek köszönhetően később virágzásnak indult a magyar nyelv, és jelentősen gazdagodott a kultúránk is. Ünnepeljük közösen a reformáció 500. évfordulóját, a lelki-szellemi megújulás ünnepét, ami mindannyiunk számára lehetővé teszi, hogy egy nyelvet beszéljünk, megértve egymást, közösségünket és a közös jelenünket.
Az emlékév kapcsán a bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Központban a fővárosi Szórványban működő egyházak lelkipásztorai, Bíró Tivadar ploesti és Bukarest szőlőskerti református lelkész, Zsolt Béla a bukaresti Calvineum lelkipásztora és I.S. Márton evangélikus lelkipásztor vett részt egy késő délutáni beszélgetésen. Ebből hallhatnak most részleteket. Bíró Tivadar.
A reformációról ugye mindig azt mondjuk és hirdetjük, hogy a reformáció nem egy lezárt folyamat, nem csupán egy megtörtént esemény, hanem a reformáció tulajdonképpen az egy állandó lelki megújulás kell legyen a mindenkori keresztény embernek az életében. Hogyan tudunk mi ma 2017-ben azokhoz a bibliai tanításokhoz, üzenetekhez, amiket a Szentírásból olvasunk, hogyan tudunk a mában ugye egyáltalán nem közel kerülni, és hogyan tudjuk azokat a bibliai üzeneteket a magunk életében és a családunk, a közösségünk életében megélni. Az egyik reformátornak, Hertai Gáspárnak a gondolatát szeretném mondani, hogy tulajdonképpen a reformáció nem más, mint ige hirdetés. Az ígére való figyelés, az ígének a megélése, megcselekvése a hétköznapokban. Mennyire tudjuk mi ezt ma, 2017-ben egyáltalán megélni és megcselekedni.
I.S. Márton.
Tulajdonképpen Nyugat-Európában már 5-6 éve készülnek erre az eseményre, és én személyesen örülök, hogy itt Bukarestben is, azt hiszem első alkalommal, legalábbis én első alkalommal veszek részt egy ilyen fajta megbeszélésen. Hát az reformáció 500 éves, 1517. október 31-re tekint vissza, és egy emberhez fűződik, Luther Mártonhoz. De nem csak mint történelmi esemény emlékezünk a reformációra, hanem minden emberbe felmerül az a kérdés, hogy vajon hogyan tudjuk az egyházat, az életünket megújítani most, amikor a 21. században annyi kihívás ér bennünket, hogyan tudunk élőkké és hatókká válni, és azt hiszem ez nem csak protestáns felekezetekre, hanem még a katolikusokra is vonatkozik, hiszen a reformáció az nem egy akkor a középkorban mai nyelvezettel a római katolikus egyház ellen, vagy valamilyen egyház ellen volt egy mozgalom, hanem tulajdonképpen hitébresztő mozgalom volt. Nem is hitújító, hanem inkább hitébresztő, tehát olyan esemény volt, és olyan esemény, mert ez egy folyamat, amikor ugye az embereknek az Istennel való kapcsolat, az Istennel való tekintés, és ezek a dolgok ugye mind elejönnek, ezek szinte üdvösség kérdését érintik, tehát lényeges dolgok, és picit erre kellene koncentrálnunk, erre kellene figyelnünk, és így azt hiszem, hogy egy újabb reformációra van szükség ilyen értelemben, hogy tartsunk egy ilyen önvizsgálatot, nézzük meg a mai helyzetünket, hogy hogyan lehet azokat az értékeket, amelyeket a reformátorok akkor újra felfedeztek, azokat ma újra felfedezni.
Az Isten köztünk, Őn imádva félve, gyertek, járuljunk elébe. Itt van a középen, minden csendre térve, hújon Ő előtte tédre. Hát a szívét. Isten köztünk, kit ha éha napjár, szent kerúbok serge szolgál. Szent-szent zengve zengi, angyalok danája, hogyha ezt a fényt imádja.
Zsolt Béla.
Nekünk lelkészeknek is közbe-közbe különböző statisztikákat kell készíteni. Az egyházkerület fele fel kell terjeszteni, hogy hány férfi, hány nő látogatja az istentiszteleteket, hányan élnek úrvacsorával. Leosztódik a persejpénz, hogy egy lélekre hány lej a persejpénz, vagy a rendkívüli adományok. És egy alkalommal az egyik kollega, akinek a templomába istentisztelet alkalmával nem volt jelen csak a papa, a kántor és a harangozó, a kántor lány és a harangozó, ugye, nem tudta, most hogy írja be, hogy hárman voltunk, két férfi és egy lány, és a jelentésbe szépen beírta, hogy hát úgy vettem észre, hogy több férfi jár a templomban, mint ő. Én örvendek, hogy ma este ennyien itt vagyunk, és úgy veszem észre, hogy körülbelül fele-fele arányba vannak a katolikusok, vagy más vallásúak. Ez mégiscsak jó, hiszen a reformáció az nem csak a reformátusoké. Ha nem lettek volna katolikusok, ugye nem lett volna Luther Márton szerzetes, akkor nem lett volna reformáció, nem lett volna annak elindítója. Ha nem lett volna római katolikus egyház, nem lett volna mit megreformálni. És az, hogy ezt az 500 évet ünnepeljük a mai napon, amikor közeledünk ugye ahhoz a naphoz, amit október 31-ét tekintik a reformáció születésnapjának, hogy így mondjam. Mikor közeledünk ehhez a naphoz, meg kell látnunk, hogy a reformátusok nem egyedül jártuk végig ezt az 500 esztendőt, hanem egymás mellett, néha mondjuk egymáshoz simulva, máshoz dörgölözve, sebeket okozva, máskor sebeket gyógyítgatva, de jó, hogy a 21. században úgy vagyunk itten, és úgy tekintünk nem csak a megtett útra, hanem arra, ami vár reánk, és vár a magyarságra és a kereszténységre itt Bukarestben és Európában, hogy meg kell látnunk véleményem szerint, és az utóbbi hónapokban én gyakran mondogattam baráti beszélgetések alkalmával, hogy Európát nem a bevándorlóktól kell félteni, akik elfoglalják a mi életterünket, hanem önmagunktól és azoktól az emberektől kell félteni, akik feladják hitüket, feladják nemzeti hovatartozásukat, feladják életterüket, szülőföldüket. Mert ha a keresztény családokba, és azért nem mondom, hogy református vagy katolikus, hogyha az európai keresztény családokban az emberek meg tudják tartani a hitet, úgy, ahogy őseink megtartották ezer esztendőn keresztül, hogyha ezt a hitet át tudják adni a gyerekeiknek, és unokáiknak, akkor én hiszem, hogy senki nem fogja elvenni annak a gyereknek és annak az unokának a munkahelyét és az országát, a földét. Mert akkor mindenki a maga helyén betölti, de ha üres teret hagyunk, ha vákumot hagyunk, akkor az menthetetlenül be fogja szívni és be fogja tölteni azt az űrt.
Oltalmazom seget. Bölcske sebes anyád. Vándor legény, vándor butyád, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély népét.
Milyen itt Erdélyen kívül protestáns lelkésznek lenni?
Zsolt Béla.
Az erdélyi kollégáknak én mindig elmondom, hogy a bukaresti gyülekezet tagjai azok nagy áldozatot hoznak azért, hogy eljöjjenek a templomba. Én tudom, ott a templomba ülnek olyanok, akik 20-30 kilométerről jönnek, Csolpánból, Szöftikáról, meg a környező falvakból. Ugyanannyit mennek istentisztelet után haza. Vannak idős nénikék, akik... mit tudom én, bukaresti Noiból egy órát buszoznak, amíg eljönnek a templomba. Én Uzonból kerültem ide. Mindig azt szoktam az uzoniaknak mondani, hogy ez körülbelül annyi, mintha kézdivásárhelyre mennének fel az Isten tiszteletre. És el kéne indulni nem a harmadik harangszókor, hanem az első, vagy még azelőtt egy fél órával, hogy elérjen a templomba. A gyülekezeti élet az ugyanaz, mint bármely gyülekezeti élet. Sok színű. A szomorú az, hogy az emberek be is tudnak olvadni, és el is tudnak rejtőzni ebbe a nagy közösségbe, és évekig tudnak úgy élni, hogy akkor jelennek meg, amikor házasságot kötnek, vagy gyereket keresztelnek, vagy még szomorúbb. Bírót Ivadar el tudná mondani, az idén is volt, vagy két olyan esete, hogy Szloboziára mentél temetni.
Igen, csak a koporsóban látjuk előre és utoljára az illető buzgó reformátust, ugye. Mert mégis buzgó, hogyha ragaszkodik ahhoz, hogy az utolsó útjára, ugye, református lelkész kíséri el. Magyarul végigasztaljuk a román hozzátartozókat, tehát nagyon furcsa világ és furcsa helyzetek vannak. Én nem tudom, hogy milyen Erdélyben lelkésznek lenni, mert itt kezdtem Ploiesti, és mondjam, a ploiesti gyülekezetet, utána Pitestit, meg a bukarestit ismerem, ugyanmennyire. Én úgy látom, hogy ahogy a kedves szolgatás is mondja, nem lehet nagy különbség az itteni gyülekezet, meg egy erdélyi gyülekezet között. Itt is azok, akik templomba járnak, mert sajnos Erdélybe se jár mindenki templomba, sőt, olyan gyülekezetekről tudunk, főleg Háromszéken, ahol kevesebben járnak, mint itt Bukarestben, és ott mindenki református, az egész falun. Azok az emberek, akik itt templomba járnak, ugyanolyan, mondjam, a szűséges reformátusok vagy keresztények, mint az erdélyek, és tényleg egyesek még sokkal nagyobb áldozatot hoznak azért, hogy ott legyenek, azért, hogy esetleg a gyereküket is odahozzák, és ott kereszteljék, vagy ott esküdjenek a fiatalok nálunk. Tehát sokkal nehezebb, talán nem is a lelkésznek, hanem a gyülekezeti tagoknak ugye megmaradni itt Bukarestben, magyarnak, reformátusnak, vagy egyáltalán hívő embernek, és nem félő embernek, mint Erdélyben. Ott, ahol tömb magyarság mégis, mintha egy nagyobb erőt adna azoknak, akik ott élnek, itt pedig ki a maga személyes életében, mintha jobban meg kellene küzdjön és harcoljon azért, hogy megmaradjon annak, aminek született tulajdonképpen, vagy ne veszítse el akkor, amikor vegyes házasság, egy családban, ne veszítse el azt, amit otthonról hozott, tehát ne olvadjon be és ne vegye át azt, ami tulajdonképpen idegen. Akár a nyelvi, vagy a nemzetiségi hovatartozás, akár a vallási, vagy a felekezeti hovatartozását. Úgyhogy inkább a gyülekezeti tagoknak nehezebb, és ezért tényleg örvendünk és hálát adunk akkor, amikor sok embert látunk a templomban, hát ez a sok Bukarestben nem mindig azt jelenti, mint Erdélyben, mi örvendünk akkor is, amikor egy erdélyi talán azt mondja, hogy egy páron vagyunk csak, és nem tele templomban, de jó lenne, ha azok, akik a templomban vannak és vagyunk, valamiféleképpen egy ilyen mozgó-rugószerűként a többieket is valahogy meg tudnánk érinteni, mozdítani, mert a reformáció az nem szabad, vagy nem kellene megrengedjen valakinél, vagy egy bizonyos ponton, egy bizonyos hely, hanem tovább kellene az ígének az üzenete jusson és kerüljön azokhoz, akik még távol vannak templomtól, közösségtől, gyülekezettől, és tulajdonképpen Istentől. Mert az, aki magáról azt mondja, hogy istenfélő ember és otthon is tud imádkozni, az, mondjam azt úgy, hogy félig meddig vagy egy kicsit hazudik. Mert nem tudja megélni a maga hitét igazán és teljesen az úgymond a családi vagy az otthonnak a bensőségében, mert Isten minket nem ilyen magányos farkasoknak teremtett, hogy elrejtőzve valahol ott egyedül érdekénk, hanem azért teremtett és arra teremtett, hogy közösségben éljünk, ugye, családban, nagyobb közösségben, gyülekezetben, egy társadalomban, tehát nyitottak legyünk és ne bezárkózott emberek.
Zsolt Béla.
Tőlünk mindig megkérdik, hogy hány református él Bukarestben, de ez valóban így van. Valakivel szóba állok, akinek fogalma sincs a bukaresti életről, de még a bukarestiek közül is sokan. Na és hány egyháztag van, vagy hány magyar él Bukarestben, vagy hát ez is egy ilyen statisztika, hogy meg lehet nézni ott a statisztikai hivatalnál, hogy a népszámlálás alkalmával hányan vallották magukat magyarnak, abból hányan vallották magukat reformátusnak, vagy evangélikusnak, vagy katolikusnak. Mindig azt mondja, ezt nem lehet tudni. Ez egy ilyen lutri, hogy a papíron van 1000, valóságban nem tudom hányan vannak, de biztos, hogy nem annyian a hányat papíron nyilvántartunk. Az emberek beköltöznek Bukarestbe, többnyire azzal a gondolattal, hogy jó, hát egy pár hónapot, egy pár évet itten lehúzunk. Olyan esetem volt, hogy 70 év fölötti nénike keresett meg, és be akart iratkozni az egyházba. Nem tudom, hogy egyháznak szeretnék lenni, mert hát tetszik tudni, aztán közeledik a végs, egy sírhely vagy valami is. Mondom, hogy mióta tetszik Bukarestbe élni? Hát 16 éves korom óta. Ja. És mostanig, ja, hát nem gondoltam, hogy itt fogok megöregedni. Én mindig el akartam innen menni, de most már nincs hova mennem. Most is a templomba többé-kevésbé rendszeresen járnak olyan emberek, akik itt dolgoznak, ide köti őket az élet. De nem egyháztagok. Egyháztagok lehet Nagyváradon, vagy Vásárhelyen, vagy Szatmáron. Nálunk nem szerepelnek, tehát papíron ők nincsenek. Ha bevennénk, sokkal többen lennénk, de ki tudja, hogy hol vannak a többiek.
Ilyes Márton.
Nagyon sok érdekes jelenséget tapasztalok én is, tehát főleg 2000 után, az utóbbi 15 évben mondjam így, hogy a gyülekezet, azt leszem észre, de ez azzal is magyarázható, hogy azok, akik frissebben költöznek Bukarestbe, vagy csak munkaügybe jönnek ideiglenesen, vagy egyáltalán nem érdekli őket, hogy beiratkozzanak az egyházba, vagy megkeressék az egyházat, tehát itt ez a kornak is a hozadéka. Azt tapasztalom, hogy főleg szolgáltatásként igénylik az egyházat, tehát évente előfordul legalább egy vagy kettő olyan, aki meghal, általában idősek, és a hozzátartozók jönnek, hogy evangélikus volt, hát aztán kiderül, hogy valahogy tényleg az volt, de itt is lakott Bukarestben, de soha nem láttam, nem tudok róla, tehát még nem is a saját gyermeke, hanem unokák, dédunokák, vagy akik eltartják az időset, azok jönnek, és így szinte, hogy mondjam, szokásból végeztetik el a temetési szertartást, de nem csak temetésről van szó, hanem a keresztelő is idén is, tavaly is volt. Beköltöztek több éve fiatalok, gyerekük lett, és ilyen módon keresik meg az egyházat. Tehát ilyen értelemben is ugye különbözik attól, ami Erdélyben van, Erdélyben történik, viszont ha az egyházmegyei statisztikát nézzük, a vegyes házasságoknak az aránya, tehát nagyon nagy, és itt van a kérdés, hogy hogyan tudjuk megnyerni ugye a gyerekeket, a fiatalokat, a jövő nemzedékének való építést, tehát ők tulajdonképpen a jövőtre kell figyelnünk, és ezt a nagyobb misszió számunkra, hogyan tudjuk őket megnyerni Isten számára, az egyház számára.
Zsolt Béla.
Tavaly a Brassói Egyházmegye evangélikus lelkipásztorai itt tartották a lelkész értekezletet, és meglátogatták ugye a bukaresti magyar egyházakat, és ők is megkérdezték, hogy jó, és akkor nekünk mit szeretnél mondani innen Bukarestből? És azt mondtam, hogy vigyázzatok, kedves kollégák, arra, hogy engeditek, hogy külditek el Bukarestbe az ifjakat. Ha mi nem találkozunk velük, ha ők úgy jönnek el Szent Györgyről, vagy Vásárhelyről, vagy bárhonnan Erdélyből, hogy nem kívánják ezt a közösséget, akkor itt biztos, hogy el fognak veszni. Ez pedig egy olyan város, ahol úgy nem félti senki Bukarestet a magyaroktól, mert tudja, hogy nem fog elvenni, nem tudja, hogy ha nem vigyázunk egymás, akkor be fog olvadni.
Vajda Gyula, a bukaresti unitárius gyülekezet főgondnoka.
A legnagyobb népszámlálási adatok szerint Bukarestben 109 unitárius szerepelt a nyilvántartásban. Az én nyilvántartásomban, amikor megválasztottak gondoknak, 30-an voltak. Utólag én a bukaresti telefonkönyvben a nem ismert magyar nevűeket mind felhívtam, és körülbelül 65-re sikerült az unitáriusokat bevezetnem, és ezekből általában főleg istentiszteletre sikerül 20-25-öt felhívnom, mert én minden istentisztelet előtt, minden ismert unitáriusnak, akinek telefonja van, felhívom és jelentem, hogy ezen a napban, ezen az órán és hol tartjuk az istentiszteletet. Általában havonta egyszer, néha kétszer is, mert itt lelkészünk nincsen, hanem Kolozsvárról jön most a lelkész, és ő tartja az Isten tiszteletet. Sajnos nem sikerült mindenkit, a 109-ből 40-et nem sikerült megtalálnom.